Drága Uram, köszönjük neked.
Dear Lord, we thank you.
A te kegyelmedet.
For your grace.
Köszönjük az életet.
We thank you for the life.
És nem mindig könnyű ezzel frissnek lenni.
It's not always easy to be fresh with us.
Olyan természetes nekünk, hogy élünk.
It's kind of natural to us that we live.
Hogy gondoskodsz rólunk.
That you provide for us.
Hogy biztonságban vagyunk. De most szeretnénk megállni és hálát adni.
But now we just wanna stand still and wanna give thanks.
Hogy köszönjük, Uram.
We thank you, Lord.
Hogy igazából nagyon nagyra értékeljük azt, ahogy bánsz velünk.
And we treasure the way you treat us.
Jó, tényleg jó vagy hozzánk.
You are good to us.
És sokszor történnek furcsa dolgok, és nem értjük.
Once in a while we don't understand.
De tudjuk, Uram, hogy te jó vagy hozzánk.
Lord, we know that you are good.
És minden a javunkra van.
Everything is to our good.
Ezt nem tudom, hogy csinálod, Uram.
I don't know how you do it.
De mindent a javunkra fordítasz.
But you just turn everything to our benefit.
És hálásak vagyunk.
And we're thankful.
Ez nem kis dolog.
It's not a little thing.
Hogy köszönjük, és ezt a mai estét is fordítsd a javunkra. A te akaratod és a te terved szerint taníts minket, formálj minket, és dicsőítsd meg magad, és csak köszönjük. Tarts minket ébren, főleg engem, a te drága nevedben. Amen. De hallottam ilyet egyébként. Általában egy drága, aranyos papbácsi időnként el tudott aludni. Hát ha elég halkan beszélek, lehet, hogy én is meg tudom csinálni. Szóval, mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, ha élünk. És a szó, hogy vétkezzünk, itt az esetenkénti, mit számít, egyszer elesek, a jelentéssel bír. Míg ezzel szemben 6.1-ben a folyamatos bűnben élésről beszélt. És ott azt mondta Pál, hogy nem, a szó sincs róla, hogyan élhetnék a bűnben, ha meghaltam a bűnnek. És itt is ugyanez a válasz. Oké, most a kegyelemben élek, és ezért a bűn nem uralkodik rajtam. Azaz tényleg a kegyelem a lényeg. Ugye, ha a törvény alatt vagyok, akkor a bűn uralkodik. És ha kegyelem alatt vagyok, akkor nem uralkodik. Nagyon jó. Akkor vétkezhetek is. Ugye? És igen, mindent szabad. Tényleg szabad. Tehát a helyzetem nem fog megváltozni tőle. Tényleg nem. Tehát én megtértem, örök életem van, és most vétkezem. Holba vágom az Ádámot. Ezzel segítek neki is kipróbálni a vétkezést. Mert valószínűleg ő is orba vág engem. Legkésőbb azután, hogy oda tartottam másik arcát is. És ezzel megváltozik a helyzetünk? Nem. Nem, szabad. De nem használ. És hogyha rászoknánk, ez lenne az életstílusunk, akkor a rabjává válnánk. Úgy értem, csak ferdén kéne néznie rám bárkinek, és már mennék is. És vannak emberek, akik így élnek. És a Biblia azt mondja, hogy ne váljak semminek a rabjává. Úgyhogy szabad, de... nem ez a célja a kegyelemnek. Nem erről szól. És attól, hogy a bűn már nem kap főszerepet, attól nem vált kevésbé pusztítóvá, nem vált kevésbé gyűlöletessé, és nem vált kevésbé ellentétévé annak, ami a szeretet, mint azelőtt. Úgyhogy szó sincs róla. Nem tudjátok, és a 6. fejezet 15. versénél tartunk. Ha 16. nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. És ez egy érdekes dolog. Én a szolgája vagyok, vagy az igazságnak az életre, vagy a bűnnek a halálra. És ha azt mondom, hogy vétkezhetek, akkor leülök az ördög asztalához, és ott eszem. És ezt nem tehetem. Nem tehetem, hogy háborúban élek. Ahol vagy az ellenség szolgája vagyok, vagy az Istenem szolgája. És a tetteim, a teljesítményem, a bűnöm csak azt leplezi le, hogy kinek vagyok a szolgája. És nagyon érdekes, hogy a gyümölcs, amit termek, egyenes kapcsolatban van a forrással, amiből élek. Nehéz a kereszténységed? Rossz a módszered. A kereszténységednek halál egyszerűnek kéne lennie. Úgy értem, annyira egyszerűnek, hogy nem te csinálod. Csak aláveted magad vagy ennek, vagy annak. És automatikusan szabad vagy, vagy a bűntől, vagy az igazságosságtól. Ha a bűn szolgálatába állítom magam, semmi örökkévalót nem teszek. A jó tetteim is csak a test cselekedetei. Ha a szellemben vagyok, bízom Istenben, és ő neki vetem alá magam, és az ő szolgálatába állítom a testemet, akkor pedig a jóságom nem lesz erőlködés. Lehet, hogy nem is fog úgy kinézni, mint ahogy én terveztem, hogy jó leszek. Nem fogok ájtatosan beszélni, nem fogok fekete ruhát ölteni, de amit teszek, és ahogy teszem, mégis örökké való lesz. Mert Istenből teszem hitben, és ő terem gyümölcsöt rajtam keresztül. Nem tudom, hogy történt, de nem vágom orrba az Ádámot. Sőt, igazából szeretem. Valójában hagyom, hogy megsértsen. Nem baj. Kicsit aggódom, hogy fogok tudni segíteni neki. Van egy terhem miatta. Szeretem. És nem tudom, hogy történt. Már rég orrba kellett volna vágnom. De nem. Sőt. És azt teszem észre, hogy gyümölcsöt termek. Isten életét élem. Nem tudom, hogy csinálom. Valójában nem csinálom. De bízom benne. Őre hagyatkozom. És egyszer csak szolgája vagyok. De a szeretetének. Olvassuk tovább. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. És ez a két vers a helyzetünket írja le megint. Ez egy elvégzett dolog. Megtértél? Igen. Szuper. Akkor mindez igaz rád. Megszabadultál a bűntől, és az igazság szolgájává lettél. És Pál nagyon, nagyon dörzsölt. Tudja, hogy mi ezt nem hisszük el. Úgy értem, tudja, hogy mindjárt elkezdünk érvelni. Azzal, hogy figyelj, kit akarsz átverni. Verjem át magamat. Mondjam azt, hogy tényleg így van. Nincs így. Nézd meg a napjaimat. Lehet, hogy nem vágom orrba. De szeretném. És nem szeretem. Csak fegyelmezem magam. Uralkodok magamon. És mázlia volt, hogy nem pöckölte meg még egyszer az orromat. Mert akkor biztos elpattant volna. És akkor elkezdik a harcot. Tudom, hogy nem igaz rám. Nem vagyok szolgája az igazságnak. És Pál rögtön vált, 19. vers. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálata, hogy szentek legyetek. 20. vers mindjárt jön. Úgyhogy mit mond? Azt mondja, hogy értem, hogy most ezt nem érted. Értem, hogy te most azt mondod, hogy gyenge vagy. Értem, hogy ez neked nem működik. És nem is fog úgy működni, ahogy eddig próbáltad. Úgyhogy lazíts. Amikor, csak mert nagyon igyekszel, és az megint a törvényrendszere, az megint a test, az megint az, ami... csak lazíts egy kicsit. Úgyhogy csak emlékezz vissza, hogy milyen volt, amikor még nem voltál keresztény. Nehéz volt vétkezni? Ment magától, igaz? Ezt ment magától. Ez volt a természetes életstílusod. És átadtad magad teljesen annak, ami voltál, ugye? Teljes integritással éltél. Vagyok, ami vagyok, élek, ahogy élek, és ez így működik. Teljes volt kételkedésed benne? Úristen, holnap nehogy úgy keljek föl, hogy szent legyek. holnap biztos úgy ébredek, hogy szent leszek. És odaadom a vagyomodomat a szegényeknek. Nehogy megtörténjen. Volt ilyen kétely benned, hogy holnap is kapzsi leszel, ugyanúgy, mint ma? Nem kételkedtél benne. Kapzsi leszek holnap is, mint ahogy ma az voltam. És tudja, hogy nem fogom szétosztogatni a vagyonomat. Szabad voltam az igazságtól. Teljesen. Igaz? 20. vers. És ez a lényeg. És ezt kell megértenünk. Mert amikor szolgái voltunk a bűnnek, szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. Ez a lényeg. És ugyanígy működik fordítva is. Amikor szolgálja vagyok az igazságnak, amikor kegyelemben élek, akkor a bűn nem fog uralkodni rajtam. Akkor szabad vagyok a bűntől. Akkor szabad vagyok a törvénytől. Kérdés az, hogy hiszem-e? A kérdés az, hogy hova állítom szolgaságba önmagamat. A kérdés az az, hogy hányszor hagyom magam átverni, és állok újra a törvényrendszere alá. Sunyin, laposan. mert jó, rendben, kegyelemben állok, de hogy tehettem ezt? A feleségemmel. Hogy tehettem ezt? Ezt egyszerűen nem tudom elviselni magam. Igyekezni fogok. Ezt soha többet nem csinálok ilyet. Köszönöm a kegyelmet, Uram. Mi a baj a képpel? Nem sok. Helyes, hogy elítélem a bűnömet. Helyes, hogy gyűrölöm a bűnömet. De a következtetésem rossz volt. A következtetésem az volt, hogy nekem kell jobban igyekeznem. Mindössze annyiban tévedtem, hogy a lényeget szúrtam el. Mert nem nekem kell jobban igyekeznem, hanem magasabbra kell emelnem Krisztust. Azért tettem ezt a feleségemmel, mert testben voltam. És lehet, hogy most, amikor mindezt megbánom, most is testben vagyok. Mi változott a lényegét tekintve? Mondjátok kórusban. Semmi. Semmi. Az agresszív test, az ideges test, a vallásos test, az mind test. A jó test, az is mind csak test. Mi kéne, hogy a váltásom legyen? Uram, annyira gáz volt, amit csináltam, hogy nem akarok még egy napot nélküled tölteni. Mert akkor megteszem újra. Figyelj, veled akarom kezdeni a napot. Veled akarom folytatni, és veled akarom befejezni. És akárhányszor azon találom magam, hogy rossz felé megyek, téged akarlak behozni a jelenségbe. Segítenél ebben? Úgy értem, mert én nem tudom ezt megcsinálni, de igyekezni fogok, de te kell, hogy megcsináld. Te kell, hogy legyél az életem. Te kell, hogy legyél a forrásom. És én a te életedet kell, hogy éljem. Nem az enyémet. És ha téret élem, akkor lehet, hogy szeretni fogom a feleségemet. Úgy értem akkor is, amikor szerethetetlen. Ez a lényeg? De hogy is akarom én orrba vágni az Ádámot? Addig, amíg ilyen kedves velem. A baj az, hogy nem mindig az. És igazából a nehézségeink, a problémáink pont arra valók, hogy megmutassák a valódi természetünket. Hogy testben vagyok. Csak kultúrát volt a testem, és alapjáraton nem csinált olyan dolgot, amiből kiderült volna, hogy testben vagyok. De most, hogy az Ádám pöckölgeti a fülemet, Most kezd előjönni a... Hagyd abba! Hogy hoppá, hát itt van valami, ami nincs összhangban azzal a kis ájtatos képpel, ami eddig volt nekem magamról. És leleplezi, hogy rossz a forrásom. Ezt értitek? De azzal nem vagyok sinem, hogy most igyekszem. Magamban számolok vissza 10-től 1-ig, hogy csak addig kell kibírnom, és utána elmúlik a harag, és nem fogom orrba vágni. Az a test. Nem, a megoldás az az, hogy Uram, már megint egyedül voltam. Te szeretsz engem. Te többet adsz nekem ennél. És a harag elment. A haragnak el kell mennie. Csak hogyan? Ugye? Értitek? Nem mi? Na jó, akkor menjünk tovább. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek. Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. És megint Pál felállít egy kontrasztot, aki amit testben csinálsz, a szégyen. Tehát amikor isteni nézőpontból nézed az életedet, akkor ez az elsődleges érzésed, amikor a test tetteit látod. Szégyellem. Jó, és nincs ebben ilyen önostorozás, vagy ilyesmi. Dehogy is, nem. Nem, csak ciki. Szégyen. Úgy értem, a jóságom, a pedálozásom, a bűnöm. Szégyellem. De, és itt jön a kontraszt, nem ez a valóságom. Ez megszűnt. Megigazítattam. Szabad vagyok ettől az egésztől. Ez a valóság. A kérdés csak ez. Minek vallom magam? Minek számítom magam? 6-12? 11? Minek számítom magam? És Pál tudja, hogy gyengék vagyunk. És nem vár tőlünk teljesítményt. Ezt értitek? Sose leszel jobb keresztény. Sose leszel jobb ember. Hagyd abba a próbálkozást, hanem legyél függőbb Istentől. Ismerd meg jobban őt. Legyél kétségbeesett nélküle. És szégyeld a testet. És örülj Istennek. És ahogy őnek is szenteled oda magad, szabad leszel az összes többitől. És ahogy nem teszed, azonnal szolgálja vagy minden másnak. És kérlek, ne kárhoztasd magad, miközben állati jól szolgálod a testet. Természetes. Az összes bűnöd, az összes képmutatás, az összes bűntudat, természetes. Mit tudsz másképp csinálni? Testben semmit. Rendszert tudsz váltani. Azt mondani, hogy Uram, elfordultam tőled. Magamban bíztam. A pénzemben bíztam. Bármiben bíztam. De nem benned. Nem az igédben. Magammal voltam közösségben. Nem veled. Ez volt a hibám. Nem az, hogy vétkeztem. Az csak a következménye volt a hibámnak. A gyökerét javítsd ki a problémának. Hányszor? Ahányszor kell? Naponta egyszer? Igen. Amikor felébredtél. És aztán? Még egyszer. Amikor fölkelsz kávét inni. És aztán még egyszer, amikor felöltözöl. És aztán még egyszer, amikor zuhanyzol. Állandóan. Mi is ehelyett mit csinálunk? Ezt egyáltalán nem csináljuk. És állatira erőlködünk, vagy állatira nem erőlködünk, jó vagy rossz embernek lenni. Mit számít? Egyik se jobb a másiknál. Ezt értitek? Rendszerváltás. Hányszor? Mindig. És a jó hír az az, hogy ha elég sokáig csinálod, megszokod. Úgy értem, természetes életstílussá válik a szellemiség. Úgy értem, én Istennel élek. Ki mással? Úgy értem, fölébredek, és szia, Uram, mit csinálom ma? És a világképem átformálódik. Az önközpontuság, az öntudatosság és a bűntudatosságról az Isten központuság és Isten tudatosságra. Jó? Nektek ez megy? Mesélhetek erről egy picit? Most már úgyse fejezzük be soha. Úgyhogy legyünk szabadok ettől a törvénytől. Teljesen rossz a koncepciónk az életünkről. És ez most ebben semmi kárhoztató nincs. Tehát ezt semmit soha ne így hallgassatok. Tehát, hogy ez csak egyszerű info, ami segít. Én azt hiszem, hogy a saját életemet élem. Tudjátok? Azt hiszem, hogy az én életemet élem. Ki hiszi, hogy a saját életét éli? Hogy őszintén. Ki tervezgeti a jövőjét, ki ragaszkodik a terveihez, az akaratához, ki számít a jogaira, ki az, akinek elvárásai vannak környezetével. Hát nekem. Ezek mind. Ebben élek. Ebből van a baj. Mert ahogy így élek, automatikusan kötelékekben vagyok ezekkel a dolgokkal. És automatikusan ezekben élek. És automatikusan törvényrendszere alatt vagyok. Ha nem a mózesi törvény alatt, akkor a reményeim törvénye alatt, ami úgy néz ki, hogy bárcsak nagyszerű napom lenne ma, ez a törvény mára. És aztán mérek, hogy az események hogy alakulnak ehhez képest. És ha jól alakulnak, boldog vagyok, ha rosszul, boldogtalan. Ez egy elég kiszolgáltatott élet. Becsuktam, az baj. Csak nem veszi fel többet. Nem baj. Oké. Amikor reggel fölkelsz, és rendszert váltasz, akkor a legjobb, ha teljesen rendszert váltasz. És a teljes rendszerváltás így hívják. Halál. Most, ha a napodat öngyilkossággal kezded, akkor mennyire tudod a saját életedet élni? Egyáltalán nem. Azaz, ha a napodat úgy kezded, hogy minden ilyen elvárás, tehát minden ilyen hagyományos világképet így megöldökölsz, akkor mi marad, mire kinyitod a szemedet? Addigra szabad vagy, mint egy halott ember. Se számlák, se elvárások, se jogok, se elképzelések, se tervek, se feleség, se gyerekek, semmi nincs. Szabad vagy tőle. Úgy értem, és akár, de ezen a ponton akár aludhatsz is tovább. Dolgozni sem megyek már. Nem tudom, hogy ezt értitek-e. Isten ennyire szélsőséges. Meghaltál. Te, ha rajtam múlik, nem mész többet dolgozni. Mert halott vagy. Ezt érted? Úgy értem, te nem csókolod meg a feleségedet többet. Halott vagy. Nem is fogsz veszekedni vele többet. Mondja Isten, ha rajtam múlik. Halott vagy. Ez a sztori eleje. De ezt nem gondoljuk át. Ezzel nem értünk egyet. Ezt nem merjük alkalmazni magunkra. És éppen ezért a sztori folytatása értelmetlen. Mert a folytatás így hangzik. Meghaltunk a bűnnek, de mivel el se jutunk idáig, a folytatás, hogy élünk Istennek, az pedig ilyen kellemetlen. Mert hogy dehogy is haltam én meg önmagamnak, dehogy is haltam meg a bűnnek, én a saját életemet élem, és bocs, Uram, itt nem sok hely marad arra, hogy a tiédet is éljem. Ezt értitek? A teljes megoldása Istennek értelmetlen, mert az első lépést nem lépjük meg, nem halunk meg. Reggel nem gyilkolom le magam, pedig kellene. És figyelj, az a gyönyörű légüres tér, ahova jutsz, egy olyan borzasztó hely, ami tökéletesen felkészíti a lelkedet arra, hogy élj Istennek. Tudod, mi történik? Ahogy megöldöklöd magad, a kiáltás, hogy hol vagy, Uram, olyan természetesen tör elő a szívedből, hogy azt el sem tudod képzelni. Hol vagy, Uram? Hol az életed? Hogy élhessem. De addig, amíg az enyémmel vagyok tele, zavar. Zavar, hogy egyáltalán mondod ezt. Nincs hely, ha csak én félre nem állok. De azt meg nem akarok. Úgyhogy mi történik, amikor megöldöklöd magad? Mindazt a vágyadat, szükségedet, amiért éltél, amiért volt az elvárásod, a jogod, a reményed, és minden, mindez légüres térben nyúl, és akkor ezeket mind odaadod Istennek. És azt mondod, hogy Uram, tudom, hogy te szeretsz engem. Nem úgy, mint azok, amiknek eddig éltem. Mert az időjárás tojt rám, hogy én azt vártam tőle, hogy jó idő lesz ma. A jogaimra semmi garancia nem volt, hogy beteljesülnek. De hogy Isten a legjobbat fogja akarni nekem ma, az viszont biztos. És nem tudom, hogy fog alakulni a mai nap. De Isten készítette el. És én ezzel az elvárással vágok neki, hogy legyen meg a te akaratod. És aztán arra gondolok, hogy Isten mondott valami ilyet, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Halott vagyok, nem kéne bemennem dolgozni. De élek Istennek. És mivel jobban vagyok vele, hát az ő kedvéért elmegyek. De ha ő küld dolgozni, akkor az erőforrásai is ott lesznek velem. Hisz ez az ő programja, nem az enyém. Innentől minden az ő programja, és nem az enyém. És az ő szeretetet tervezte meg számomra. Most, hogy igazából tetszik nekem a programja, de akkor sem az én, ez enyém. Úgyhogy Uram, sok sikert a mai naphoz. És én megyek veled. És ha nem bírok, az is a te dolgod. Csináld úgy, hogy bírjam. És hogy élem az életemet? Lazán. Nem az én dolgom. Az én dolgom egy. Megmaradni Isten szeretetében. Lehet, hogy néha még neveletlen is vagyok. Még arrogáns is vagyok Istennel. Idézőjelbe téve. De épp ennyi jön belőlem. Ez van a csomagban, Uram. Ha nem tetszik, pücskölhetsz rajta. Most őszintén, gondolod, hogy meg tudom változtatni akár csak a hajam színét? Akkor meg hogy tudnék hozzányúlni a szívemhez, amit még érteni se értek? Ez vagyok. És így szeretsz engem. És így szeretem én is magamat. És hogyha vezetsz, ha rám teszed a kezedet, akkor én annak örülök. És ha változtatsz, szeretnék változni. Klassz az élet, ahogy te éled. És szégyellem, amikor én élek. Szégyellem, amikor én élek. De élvezem, amikor a tiédet élem. Amen. Amen. Nehéz a kereszténység? Testben állatira? Lehetetlen. Nem is élem gyakorlatilag. De igazából, valóságosan, ahogy Isten tervezte, megy magától. Szabad. Szabad vagyok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek a vége az örök élet. Ebben élek. 23. vers, ez az összefoglalása az egésznek. Mert a bűn zsoldja a halál, opsítja, fizetsége, az egyenes következménye, fizikai és szellemi halál, és hála Istennek nincs vége, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Úrunkban. Amen. Kis szünet? Kérdés? Utána folytatjuk. Hogyne? Figyelj, Uram, a helyzet ez velem. Én így ébredek. Tudsz ezzel kezdeni valamit? Nagyon jó, amit mondasz. Én is zombi vagyok. Tehát így körülbelül az ébredés után másfél óráig közös önveszélyes vagyok. És a konyha közelében nem szabad engedni, mert felgyújtom a házat. Most van valamilyen vallásos forma, hogy néz ez ki, hogy én szellemi vagyok? Egyetem beépítünk a mi kamerát a hálószobádba, és megnézzük, hogy jól csinálod-e? Nem. Dehogy is. De valahogy muszáj. Mit? Hát, hogy a testből ki, a szellembe be. Mit jelent ez? Lehet, hogy csak ennyit.
Amen.
Mert ez nem a forma, hanem a szívem. Mit jelent most csak mondok, hogy vétkeztem. Mit jelent megvallani a bűnömet? Milyen hosszú ima az, hogy megvallod a bűnödet? Ilyen hosszú. Fél perc legalább. Kicsit ájtatosan, kis igazi megbánást mutatva. Uram! Sajnálom! De te nagyszerű vagy! Megvallom a bűnömet, hű is igaz vagy! Megbocsátasz és megtisztítasz mindentől. Dicsérlek, Uram! Halleluja! Legalább ennyi. Hát ez a bűnvallás. Lehet ennél rövidebb is? Én hiszem, hogy a bűnvallás az csak ennyi. Oops. Menjünk tovább. Mert a szívemben történik. És amikor először értettem meg, mi az, hogy bűnvallás, akkor azért kellett végigmennem rajta, mert én se hittem el. Úgyhogy újra meg kellett, magamat kellett tanítanom arra, hogy most mi is történik. De ha már tudod, ha már része a szívednek, hogy mi történik, akkor csak az elfordulásból egy odafordulás, és megtörtént. Milyen messze vagyunk Istentől, amikor testben vagyunk, egy odafordulásnyira. De az nagyon kell. És néha annyira ránk ragad a por, hogy az odafordulás azonnal visszafordulás lesz. Úgyhogy föl kell kavarnom magam. Tartalmat kell adnom a lelkemnek, amitől megelevenedik. Néha nincs rá idő. Úgyhogy uram, ha neked nincs elég erőd arra, hogy egy 10 másodperc alatt megeleveníts, akkor viselj el 2-3 órán keresztül testben. De tudod mit, én hiszem, hogy meg tudsz engem eleveníteni 1 másodperc alatt. Úgyhogy tedd meg. Töltsd be, uram. És megyek zuhanyozni. Jöhetsz velem. Ha még van mondani valód. És gondolom van. Úgyhogy gyere, zuhanyozzunk együtt. Mert ez az élet. Egy kapcsolat Istennel. Milyen kapcsolat? Mit tudom én? Azt a hitet, ami neked megvan Isten előtt, azt tartsd meg. És ne akarod az enyémet majmolni. Amen. Egy szünetet ígértem. De azt most elbeszélgettük, úgyhogy folytassuk. Nem, tartsuk egy szünetet. 3,5 perc. Jó, jelenleg a fő témánk a megszentelődés, ugye? Csak egy kis összefoglalás. A megszentelődés az az, amikor a helyzetünk elkezd kifejeződni a viselkedésünkben, azaz a tapasztalatunk részévé válik. Szent vagyok. Szent vagyok. Ez a helyzetem. A tapasztalatom meg az, hogy távol állok tőle. De a megszentelődés az a folyamat, amin keresztül elkezd megjelenni a helyzetem a tapasztalatomban is. És ez egész függ a döntéseimtől. Tehát ez nem egy feltétel nélküli dolog. Ez egy feltételes dolog. Mi a feltétel? Hitem. Hogy hiszem és vallom a helyzetemet. És választom a helyzetemet. Azaz, nem a bűnnek vagyok szolgája, hanem az igazságnak. Ezt választom. Jó, oké. Ezt tudom, hogy már rosszul hangzott. Ezt már utáljátok. Mondta a Sanyi, hogy feltételes, és a döntéseimtől függ. Azt kell választanom, hogy az igazságot teszem. Rendben. Naív kép, hogy majd ezt most hallottad, és 2 perc múlva úgy döntesz, hogy most majd már az igazságot fogom tenni. És ez menni is fog. A helyes kép az ez, hogy ha kell, 10,000-szer hozom meg a döntést. És aztán elbukok. De újra úgy döntök, hogy én az igazság szolgája vagyok. És én nem magamban bízom, és nem a saját életemet élem, hanem a kereszthez megyek, és Isten életét élem. Ha kell, 10 milliószor hozom meg a döntést. Hányszor? Mindig. És ahogy meghozom ezt a döntést 1 milliószor, részévé válik az életemnek. És egyszer csak elkezdem ki is fejezni. Adj magadnak időt. És válaszd az életet a halál helyett. Válaszd a jót, a rossz helyet. Választ Istent önmagad helyett. Az ő életét, a saját életed helyett. Jobb. És ahogy sokszor választod, ne értékeld a választásodat a pillanatnyi teljesítményed alapján. Mert az nagy hiba volna. Uram, bízom benned. Úristen, mit tettem? Nem is bíztam benned, biztos. Jobban fogok igyekezni. És megint benne vagyok a törvény rendszerében. Uram, bízom benned. Hogy van ez? Hogy utálom ezt? Edd már el tőlem. Elég nekem a te kegyelmed. Tényleg elég, tudom. Én ezt le akarom rakni. Jó, most lerakom. Jó, amit csinálsz? Ha a szívedben őszintén csinálod, tökéletes. Csak ne hagyd abba. 10 év múlva lerakod, és nem veszed föl többet. Ezt érted? És ez így van rendben. Ettől jogossá vált a bűn? Kevésbé leszel tüdőrákos? Nem. De nincs más módszered. Ezt érted? Vagy mondom másképp? Történhet veled, hogy az akarat erőjátékban sikeres vagy, és tényleg le tudod rakni. Mert ezzel azt tanulod meg, hogy ez a jó módszer. És egy erős testben éled le az egész életedet. Anélkül, hogy szellemben jártál volna. Jó? Róma 7. Dicsőség az Úrnak. Fanfárok szólnak a háttérben. 1-6 arról szól, hogy halottak vagyunk a törvénynek. 1-6, és 7-25 pedig a küszködésünkről szól. És ez a legizgalmasabb része szerintem. Úgyhogy Lássuk 1-4. Itt egy metaforát látunk. A feleség és férj kapcsolatát használja Pál arra, hogy megmutassa a kapcsolatunkat a törvénnyel. És itt arról van szó, hogy a halál törli a törvény összes jogát és követelését. A vizes adót. Aztán elüt egy autó, és meghalsz. Szerinted az apechnek van joga behajtani rajtad az a jövő éve adódat? Nincsen. Úgyhogy erről szól. Egy drasztikus mód arra, hogy kikerülj egy jogos rendszer alól, az a halál. És Pál ezért mutatja ezt a képet, amit most mindjárt olvasunk, mert a vallásos szívünk annyira nem bírja elhinni, hogy tényleg kikerültünk a törvény alól, hogy muszáj, hanyatszor mondja el. Most komolyan, hányszor hallottátok már ezt, hogy meghaltunk a törvénynek? Nem unjátok még? Egy kicsit már unjátok. De még el fogja mondani még 8-szor körülbelül. És mégis, és ennek ellenére teljes gyülekezetek tanítják, hogy a törvény alatt élünk. Hát én ezt nem értem. Sose olvasták a Bibliát? Komolyan nem értem. Vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim, pedig a törvény ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz. De ha meghalt a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Úristen, milyen szörnyű kép. Van egy férfi, van egy feleség, és a felesége elmegy egy másikkal, és házasságtörő lesz. Szégyen! Fúj! És néha nekünk, a vallásos szívű embereknek is ez az érzésünk. A törvény a férjünk. Hogy mehetnénk máshova? Hogyan lehetnék szabad tőle? Fúj! Ha csak meg nem halok. Vagy ő meg nem hal. Ebben az esetben én haltam meg. A halál elválaszt a törvénytől. Teljes joggal. Úgyhogy, ha meghal a férj, akkor az asszony újra házasodhat. És semmi baj nincs vele. Sőt, a zsidó törvény szerint az első rokonnak kötelező lenne elvennie. Hogy ne maradjon szégyenben. Hoppá! Mi meghaltunk a törvénynek, és most van egy új férjünk, Jézus Krisztus, az ő személye. És már nem a szabály szerint élek, hanem a szabály adó szerint. Nem a király törvénye szerint élek, hanem a király szerint. Nagy különbség. Nagyon radikális. 4. vers. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért mássé vagytok azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Ez volt az, amit most mondtam. Mert amíg test szerint éltünk, és most újra kezdi a magyarázatot, gyönyörű. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak teremtek gyümölcsöt. Milyen érdekes, ahogy mondja. A bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak testünkben. Azt akarod mondani, hogy azért tomboltak bennem a szenvedélyek és a bűnök, mert tiltva volt? Igen. Most ez komoly? Vagy viccelsz? Nem, teljesen komoly. És ez hogy működik? Úgy, hogy a törvény alatt nem volt szabad gondolni a citromra. Semmiképpen se gondolj a citromra. Ne gondolj a citromra. Te a citromra gondolsz. Kifelé! Ki gondol még a citromra? Kifelé! Senki nem gondolhat a citromra. Hagyjátok abba! Halálfia vagy, ha a citromra gondolsz. Te a citromra gondoltál, igaz? Hát ne viccelj, hát a citrommal fogok álmodni. A citrommal fogok ébredni. És látni fogom, ahogy nyomják, és csöppel, és azt nyál, és összecsordul a számban. És beismerem. Én egy citromgondoló vagyok. És citromgondoló. És semmi más nem tudok tenni, csak a citromra gondolni. Pedig nem akarok. És kétségbeesésemben hazamegyek, és csavarok magamnak egy limonádét. Most már úgyis mindegy. És így éltünk. Gondolod, hogy ez Isten célja? Az ördög szeret ezzel játszani. Te Isten! Te egy, eljön vagy. Elhúzod az orrunk előtt a mézes madzagot, oda teszed minden citromokat, narancsokat, mindent, ami, és aztán azt mondod, hogy nem szabad. Mi neked ebbe a jó? Semmi. Ez a te perverz elméd. Nem az enyém. Én egy kapcsolatot akarok. És mindössze fel kellett készítenem a gyermekeimet erre a kapcsolatra. Meg kellett mutatnom nekik, hogy nélkülem nem élhetnek. De dehogy is várok én tőlük. Várom tőlük azt, hogy ne gondoljanak a citromra. Nem, én az életemet adom nekik. És az életemmel fognak betelni. És mindössze a bűn perverziójától lesznek szabadok. Mi a bűn? A bűn nem létezik. Csak az igazság kifacsarásaként. Úgy értem, minden, ami van, az jó. És attól lesz bűn, hogy kiforgatod. És Isten mindössze ennyit mond. Ha jó, maradjon jó. Ne forgassuk ki. Az ujjad arra való, hogy használd, nem arra, hogy leszeleteld. Rendben. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. 6. vers. És külön kérésre ezt most szétszedjük. Most... Azonban, miután meghaltunk annak számára, ami fogva tartott minket, mi tartott fogva? A bűn. Hogyan? Úgyhogy a szolgái voltunk. Szította bennünk a szenvedélyeket, és csak a citromra gondoltunk. Akkor most ez a szorítás lazult rajtunk? Mondjátok együtt? Nem, ugye? Nem lazult, teljesen megszűnt. Nem lazult. Megszűnt. Meghaltunk. Ugye itt van megint a kis beteg elménk, amelyik nem képes éles kategóriákban gondolkozni. Nekem már elég lenne, ha csak lazítana a bűn egy kicsit. Csak egy kicsit kevesebb törvény. Nem, értsd meg, vagy egyáltalán nem, vagy teljesen. Nincs középút. Vagy ennek vagy a szolgája, vagy annak vagy a szolgája. Vagy ennek élsz, vagy annak élsz. Nem! Nem lazult a bűn. A törvény szorítása nem lazult, hanem megszűnt, mert meghaltunk. Végleg megszabadultunk. Úgyhogy az új életben ugyanazt csináljuk, mint eddig. Igaz? Nem! Nem! Teljes a változás. Úgyhogy az új életben a szellem szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Azaz, nem veszem elő a kis könyvemet, és mondom azt, hogy hé, uram, maradj csak nyugodtan ülve, én majd elolvasom, megcsinálom, és aztán majd jövök, amikor megvagyok. Nem teszem. Semmit nem csinálok meg. Semmit. El sem tudom olvasni a könyvet. Te gyere ide. Én bízom benned. És te vezetsz engem. A király személyesen. És ha akarod, használhatod a könyvet, hogy értsem, amit mondasz. De én nem a könyvet, én nem a betűt fogom megcsinálni. Hanem azt, ahogy te vezetsz engem. És a kettő ugyanaz. Az ige testélet. Jézus sose fog mást mondani, mint amit írt. A Szent Szellem sose fog a Bibliával ellentmondóan vezetni. De nem vagyok a betű szolgája. Ha Isten úgy dönt, hogy csinál valami kis stiklit, mondjuk megeteti velem a szent kenyeret, amit tilos megenni, a Bibliában van, akkor megeszem. És azt mondom, halleluja, dicsőség Istennek. És fincsi volt. Nem mehetsz be a szentek szentjébe. De ha te beviszel, akkor bemehetek. Nem a betű szerint élek, hanem az új életben a szellem szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. És légy óvatos. Nei feltételezgetésben Uzzá megfogta az úr ládáját. Abban a szúrásban meghalt. Ennyi. Neki nem mondta Isten, hogy fogd meg a ládát. Jobb, ha biztos vagy benne, hogy Isten vezet. De, ha Isten vezet, ha szellemben vagy, akkor szabad vagy. Amen. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn. Szó sincs róla, viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. És ezt olvastuk Róma 3-ban. Mire jó a törvény? A törvény szuper. A törvény az árnyéka az igazságnak. Igazat mond? Tökéletesen. De csak töredékét mondja. És arra volt való, hogy megmutassa az én eltérésemet, az én hiányosságomat, az én igazságtalanságomat. Amíg nem volt törvény, pedig azt mondtam, hé, mi a gondod velem? Te teremtettél, így működök, ez vagyok. Mi a gondod velem? El vagyok fogadva, nem? Most hogy magyarázzam el neki, hogy nincs elfogadva? Hát elmondom neki, hogy hogy kéne működnie, ha el lenne fogadva. Ez a törvény. Látja az eltérést, és érti, hogy valami még hiányzik. Mi volt a cél? Hogy értsem, hogy valami hiányzik. Erre volt jó a törvény. De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot, mert a törvény nélkül halott a bűn. Erről beszéltünk az előbb. A ne gondolj a citromra rendszer totál előhozza a citromot. Én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá, mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem, és megölt általa. A törvény tehát szent, parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla, ellenben a bűn, hogy meglássék a bűn mi volt a jó által hozott rám halált, így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Jó, tehát akkor most mondhatnánk azt, hogy mire volt jó a törvény. Akkor a törvény tehet mindenről. Ha nincs törvény, halott a bűn. Úgyhogy uram, te tehetsz róla. És nem, hanem az én romlott természetem valamit, ami jó, ami szent, és tud a rosszra használni. És így a jó vált, a jó által hozott rám halált, és a bűn fokozott mértékben lesz bűnné, bocsánat. Tehát, hogy a bűnöm a törvény miatt még inkább látszik, hogy mennyire bűn. Úgyhogy itt tartunk. Ez idáig a múlt idő volt. Ez volt az én tapasztalatom, és a múltbeli élményem. 14. versről viszont jelen időről beszélünk. És hiszem, hogy a nagy-nagy kegyelem, hogy ez a rész itt van a Bibliában. Pál a saját élményét mondja el. Ha jól tudom, ilyen uszka 13 évnyi kereszténység után, a Pál apostol, aki azelőtt fedhetetlen volt a törvény alapján is, aki 13 éve keresztény már, az új szövetségnek a közel egy harmadát írt, meg ő írta. Ő az, aki 2 Korintus 12-ben a kijelentés nagysága miatt kapott egy tövist az oldalába, hogy el ne bizakodjon. Úgy értem, annyit látott, annyit kapott Istenből, hogy meg kellett fékezni, hogy el ne szálljon az agya. És ez a Pál, a szuper Pál, a szuperhős, akit meg lehet kövezni, akit meg lehet ostorozni, aki egy olyan misszionális életet él, hogy nem szeretem olvasni abcselt. Ő ezt mondja. 14. vers. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény szellemi, én pedig testi vagyok, ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. A törvény szellemi, ami azt jelenti, hogy a jellegét, a minőségét tekintve ugyanaz a kategória, mint Isten. És itt a szellemi szó lelkinek van fordítva. Magyarul a nem tesz különbséget. Néha a Károlyi sem, de ez a református fordítás totálisan nem a szellem és a lélek között. Az emberi szellem és az isteni szellem között. Károlyi is csak néha? Ott is csak lélek van. Tehát nem tesz különbséget. Úgyhogy a törvény nem lelki, hanem szellemi, én pedig testi vagyok. És ez azt jelenti, hogy én egy olyan kategóriában élek, ami a vétek alá van rabszolgaságra rendelve. Okay. Mi ez a kezemben? Egy toll. Miből van a toll? Műanyag. Ez anyagból van, ugye? Rendben. Tehát, hogy, okay, ha lejtem, mi fog történni? Ha elengedem, leesik. Miért? Rendben. Ez működött, bejött. Oké. Okay. Mi van a kezemben? Nem. Egy gondolattól. Ha elengedem, mi fog történni vele? Lebeg. Vagy akár föl is emelkedhet. Attól függ, hogy én mit gondolok. Ez lebeg most éppen. Most eltűnik. El is tűnt. Hogy tudta megtenni? Úgy, hogy nem volt a gravitáció törvényének alávetve. Mert egy más szférában létezett. Most azt hiszitek, hogy nem létezett az a toll? De az én elmémben, az én teremtő képességemben létezett. És a helyzet az az, hogy a teljes valóság Isten teremtő képességében létezik. Az egyik része az anyagi világban, annak a törvényeinek alávetve, egy másik része meg a szellemi világban. Teljesen függetlenül és szabadon az anyagi világ törvényeitől. De nekem van egy részem, a testem, ami a törvény alá van rendelve, mint ahogy ez a toll a gravitáció alá. És ezt mondja, ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Ki vagyok szolgáltatva a gravitációnak. Tudok vele harcolni, 10-12 órát simán, de akár 15 órát is, 20 órát. 25 óra után már állati fáradt vagyok. 36 óra után, ha nem beszélsz hozzám, állva elalszom. 40 óra után szépen behódolok a gravitációnak és lefekszem. Alá vagyok rendelve. Még akkor is, hogyha az akarat erőjátékkal egy ideig úgy tűnik, mintha uralkodhatnék rajta. Ugyanez a helyzet a bűnnel. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Testben, anyagban, csak idő kérdése. Törvény. Vétkezzel. Ennyi. És olvassuk tovább. Hiszen amit teszek, azt nem is értem. Mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Azaz Pál teljesen egyetértett Istennel. Azt mondta, hogy ez bűn. Ez meg szent. Ez csúnya. Ez gyönyörű. Ez értelmetlen. Ez abszurd, perverz. Ez meg értelmes. Normális. Igaz. Helyes. És ezt teszem. Azt meg nem. Nem értem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Azaz csinálom, amit nem akarok, de azzal, hogy nem akarom, arról teszek bizonyságot, hogy egyetértek Istennel, hogy ez rossz. De mégis csinálom. De mégse értek egyet vele. Szörnyű állapot. Úgy értem, jobb volt, amikor nem tudtam, hogy ez rossz. Nem volt ez a feszültség. Nyugodt lelkiismerettel csináltam. Most bezzeg, itt van ez a feszültség. Mert tudom, 18. vers, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincsen. Azaz a testemben semmi jó nincs, de szabad akaratom van. Úgyhogy egyetérthetek azzal, ami jó. De mert a testemben semmi jó nincs, nem tudom megtenni. Ki élt már ebben az érzésben? Isten hozott. Oké. Okay. Aki nem élt még ebben, az vagy nagyon spéci, vagy lehet, hogy nincs megtérve. És most ez nem egy fenyegetés. De ez a küszködés a része a keresztény életnek. Ez Pál apostol, ez Schlingloff Sanyi, és talán Domján Ádám is. Talán. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, 19. vers, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, és itt jön a lényeg, akkor már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. És itt a nagy kérdés, hogy lehet ebben a skizofrén állapotban élni? Hogy tudom, mi a jó, egyre jobban szeretem, szégyellem a testemet, és csak azt teszem. És addig küszködök vele, amíg a végén elismerem, hogy lehetetlen nem tennem. Úgy értem, Uram, soha többet nem gyűjtök rá. Úgy értem, Úristen, elnyomtam. Hogy lehet ebben élni? Így. Hogy felismerem, hogy két ember van. A régi, és ez valóság. Isten megengedte, hogy így maradjon. És az új. És én az új vagyok. És az új sose élt még testben. És soha nem is fog. Csak néha az új félreáll. És átadja helyet a réginek. Aki meg mindig testben élt. Aki mindig ki van szolgáltatva a bűnnek. És akkor mindig bűn tesz. Ez a helyzet. Ennek a valósága a döntéseimen múlik. Melyik döntésemen? Hogy eléggé erőlködök-e és eléggé igyekszem-e? Nem. Hanem, hogy kinek az életét élem. Ez az egyetlen döntésem. A csodálatos ez. Isten meghagyta a régi bűnös természetünket, hogy megfelelő negatív környezetet biztosítson a számunkra, amelyben muszáj választanom, amelyben muszáj gyakran választanom. Miközben a gyengességemben élek, és a gyengességem minden megnyilvánulásánál Istent választom, a megvallásomban szent vagyok, és végig szellemben. És Isten pont azért, mert meg akarja tanítani nekünk az ő jellemét, nagy valószínűséggel nem veszi el a gyengeségünket egészen addig, amíg el nem tudjuk magunkat fogadni a gyengeségünkkel együtt. Egy picit szaladjunk előre Róma 8:1-hez. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Miért? Mivel az élet szellemének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és halál törvényétől, a gondolattól. Isten azt mondta, hogy te átkerültél a szellemi valóságba, és ott nem vagy a bűn alatt, és szabad vagy, és semmi kárhoztató ítélet nincs ellened, de meghagytalak a testedben, ami pedig halálra van ítélve. Azt akarom, hogy sokáig szembesülj még a testeddel, miközben te tökéletes vagy. Teljesen elfogadott és szeretett. De te, aki feltétel nélkül szeretve vagy, benne élsz egy testben, amelynek cselekszed a cselekedeteit, és amiket egyre jobban utálsz, és amiket egyre kevésbé választasz, és amivel szemben muszáj gyakorolnod újra meg újra azt a döntésedet, hogy hiszek. Hiszek benned, hiszek neked, nem értek ezzel egyet, benned bízom, te szeretsz engem, úgy, ahogy vagyok. És ha akarsz, megszabadítasz. Ha nem, akkor pedig nem marad nekem más egész életemben, hogy megvallom a bűnömet. És te hű és igaz vagy, megbocsájtod, és megtisztítasz minden gonoszságtól. És esek, kelek, de mindig téged választlak. Gyorsan helyreállok. És szent vagyok. Szent vagyok. És ebben a folyamatban kierősödik. Az új ember erősödik. Így van. Így van. Tehát az új ember erősödik, mert... Oké, mondok egy másikat. Figyelj! Ha Isten elvette volna a régi bűnös természetünket, hányszor futott volna át az agyunkon az, hogy mi új emberek vagyunk, és Istenben bízunk, és benne kell, hogy bízunk? Balázs mutatja, zérószor. Miért? Mert nincs egyetlen körülményünk sem, ami arra kényszerítene minket. Egyszerűen csak vagyunk, és minden rendben van. És el is felejtettem, hogy Isten megváltott. El is felejtettem, hogy nem tudom a magam életét élni, vagy az nem ér semmit, az övét kell élnem. És ezt a döntést csak egyszer hoztam meg, amikor megtértem, és azóta se soha többet, semmi nem változott. Megszületett az új ember, és mert nem volt megfelelő negatív környezet, olyan pici is marad örökre, mint amilyen picinek született. De ebben a negatív környezetben, ami a világ, a régi bűnös természetem, az ördög, egyszerűen muszáj minden nap újra átgondolnom, hogy mi van. És minden egyes hitbeli gondolattal, minden megvallással a dicsőség egy mértéke adódik hozzá az új emberemhez. És tudod, mit gondolok? Aki sokat esik, az sok kegyelmet kap. És aki sok kegyelmet kap, az nagyon szeret. És aki nagyon szeret, az él. Úgyhogy tudod mit? Nem tervezem, hogy elessek. De értem, hogy már nem ez a lényeg. Nincs semmi kárhoztató ítélet ellenem. És ebben állok. Akár esek, akár megállok. És ha dicsekszem valamivel, akkor az Istenemmel dicsekszem, akinek az életét élem. Úgyhogy skizofrén állapot. És utálom, amit csinálok, de élvezem a szabadságomat. Hogy Isten kiszedett ebből. Hogy a kijózanodásom pillanatában azt tudom mondani, hogy Vagy nézd már, ez az állat mit csinált. Uram, mire az ördög mondja, az állat te vagy. Mire én azt mondom, te még most se érted? Az a régi bűnös természetem. Azt letöröljük. Az nem én vagyok. Isten megváltott engem. Én nem az az állat vagyok. És ezért legközelebb, amikor az állat javasolja, hogy hadd éljen újra egy kicsit, már ez a gondolat már hamarabb jön. Hogy várjál, legutóbb azt mondtam, hogy jó, élj egy kicsit, de kell ezt nekem mondanom? Nem, azt hiszem most nem, most mégse élj egy kicsit. Azt mondtad, hogy aggódjak. Nem fogok. Mert Isten azt hiszem még mindig gondoskodik rólam. Úgyhogy nem. Menjél szépen, feküdj vissza a sírba. A baj az, hogy benyelem. Aggódj! Tényleg? Jó, de azt te jobban csinálod, akkor gyere! És az uralmamat feladom. Mert az uralmam mi lenne? Hey, én nem neked engedelmeskedek, hanem neked. Uram, kell nekem most aggódnom? Mert van itt valaki, aki azt mondja, hogy kéne. Nem kell, én gondoskodom rólad. Tuti? Tuti? Hát nem tudom, elég rosszul érzem magam. Tudnám mutatni erről egy-két példát? Igen, emlékezz csak vissza múlt hónapban. Tényleg, hülyére aggódtam magam. És utána minden rendben volt. Gondoskodtál. És ebben a hónapban is így lesz? Igen. Jó. Kus. De nem teszem. Ezt az egészet nem teszem. Hanem aggódni. Jó. Ezt csináljuk egész életünkben. Hát, csináljuk tovább. Jó. Túlmentünk, de menjünk még egy picit túl. És akkor ezt itt befejezzük, jó? 21. vers. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Úgyhogy amit felvetettél, az tökéletes. A felismerésed hibátlan. Azt teszem, amit nem akarok. És ez egy törvény. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, és ez a lényeg, ez az új emberem, de a tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. És ez egy brutális harc. Úgy értem, a régi bűnös természetet nem azt mondja, hogy hé, Sanyi, figyelj, na, egy kicsit aggódjunk. Na, az én kedvemért, na. Tudod, mit csinál? Puff, aggódj! És aztán elkapja, csavarja a kezemet, aggódsz már! És brutálisan, úgy értem, az eszköztárával, nem aranyosan, drágán, hanem amilyen van, és ami csak működik. De attól még nem igaz, amit mond. Attól, ha váltanál, nem, és ez azt jelenti, hogy abba hagynád a harcot vele, és azt mondanád, hogy Uram, segíts, beszélj hozzá, meghalok, vigyél a kereszthez, összerogyás, segíts, új élet. És ott már hallom az üvöltését messziről, de minthogyha egy várban lennél, aminek 10 méteres fala van, és egy kis emberke ott lent döngeti a kaput. És nézzük Istennel onnan, nyomorult. De ezt meg kell tennem. És nem szabad meglepődnöm a brutalitásán, ahogy megszólít engem. Az érvein, amikkel jön. 20 éve, 30 éve elhitt érveket hoz föl, amiktől már szabad vagy. De, amit lehet, hogy most nem fogsz elhinni. Úgyhogy amikor így összezavarodtál, és a régi bűnös természetet ott ül a melleden, és üti az arcodat, akkor menj a kereszthez. Nem tudod legyőzni. Nem tudod az ő harc terén legyőzni. Mert ezt szoktuk tenni. Akaraterő. Jobb akarok lenni. Nem gondolok a citromra. Harcolok a testtel. Nem. Halál. És utána ütheti. És az új ember tollból, gondolattólként kilép. És szabad a törvénytől. És itt mondja Pál, itt a felkiáltása. Harc közben. miközben a régi bűnös természet üti a fejét, és néha ő is visszaüt egyet-egyet. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? És ez egy kétségbeesett felkiáltás. Egy olyan testben élek, amely haldoklik, amely a halált termeli újra meg újra. Ki szabadít meg? És itt a felismerés, és ez a nagy válasz. Hála az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus. Hogy szabadulok ebből? Így. És megyek Krisztushoz. És Krisztus az ő személye, a vele való közösség, az ő életének az élése megszabadít. És itt mondja, hogy én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok, ugyan testemmel azonban a bűn törvényének. Úgyhogy ne kárhoztasd magad. Ne kezd el azt gondolni, hogy nem vagy szerethető. Ne kezd el azt gondolni, hogy rossz keresztény vagy. Semmi baj nincs veled. Nem túl nagy a bűnöd. Nem mocskosabb az agyad, mint bármelyikünké. De épp annyira nem lehet megjavítani sem, mint egyikünkét sem. A kereszt és új élet. És igenis nagy dolog, hogy az elméddel Krisztus szolgálod. És igenis lehetetlen, hogy a testeddel ne a bűnt szolgálj. De Róma 8, és ezt fogjuk jövő héten megnézni, megmutatja az erőt, amellyel képes vagy Krisztust választani. Mert van lehetőség. A megszentelődés valóság. Nem gyorsan, nem instant megoldás, hanem hosszú évek, évtizedek folyamatos jó döntései átformálják az életedet kívül is. De a lényeg az volt, hogy átformálódott belül a szíved. És ezzel akarom befejezni. Ha minden nap esel kelsz, de szívből őszintén megvallod a bűneidet, és megvallod a helyzetedet Krisztusban, fedhetetlen vagy. Fedhetetlen. Így szoktuk mondani, a megvallásodban szent. Amen. Amen. Uram, csak kérünk téged, hogy áld meg ezeket a szavakat a szívünkben, és hogy éljük őket, és nem képmutatva kívül, hanem a szívünk legmélyén, békességet és nyugalmat találva a te szeretetedben, a drága nevedben. Amen.